Folytatjuk az életre szóló könyveket Benyák Zoltán íróval. A beszélgetésünk középpontjában a legújabb regénye, a Requiem, egy különös tavasz emlékezete áll, és olvasok picit a fülszövegből. Paradízó különleges hely, csak egyetlen híd köti össze a világgal, így békéjét már hosszú ideje nem zavarta meg semmi. Most azonban egyre több furcsa jelenség borzolja az ott lakó kedélyét. Az álmos kisváros csendjét 4 vadmotoros veri fel, miközben rejtélyes alakok formálják a sziget sorsát. Az éleple alatt nyomozó pestisállarcos doktor, egy misztikus képességekkel megáldott fiatal nő, és egy vén boszorkány, aki bizarr praktikáival igyekszik megmenteni egy bajba jutott lány életét. A rejtélyes bűncselekmények hálójában pedig hétköznapi emberek vergődnek, mit sem sejtve a közelgő végzetről. Amiről eddig beszéltünk, ugye megmutattuk a karaktereket, megmutattuk ezt a várost, és azt, hogy egy változás előtt állnak, jön az ezredforduló. Van itt egy nagyon különleges figura, egy nő alak, akiről sok mindent nem tudni elsőre, de nagyon furcsán viselkedik. Ő egy követ, vagy ő egy összekötő kapocs a világok között?
Ő egy angyali nőszemély, és hát a fő feladata az, hogy ráébressze a halandókat, hogy sorsfordító események következnek, de, és ez nagyon fontos lesz, ő nem vívja meg helyettük a harcot. Nekünk, embereknek, azaz a halandó szereplőinknek kell végig cselekedni a történet alatt, és megmenteni magukat, mert nem menti meg őket más. Ő csak egy ilyen figyelmeztető új, hogy készüljenek fel, mert valami nagy dolog jön.
Ami utána a maszkos doktor nyomoz, végülis egy festmény, ami eltűnt, és nem szeretném, hogy eláruljuk, hogy ez miért fontos festmény, de azt elárulhatjuk, hogy ennek a nőnek van köze hozzá.
A doktornak és az angyalnak ez egy közös szála, és ez egy kicsit ilyen krimis noárosra akartam fogni az egészet, hogy ők nekiállnak az eltűnt festménynek a nyomába eredni, és nem is csak, hogy megtalálni, ugye ez a paradízói katedrálisból tűnik el, és nem csak megtalálni, hanem megérteni, hogy miért ilyen fontos.
Van olyan, ami regény, film, bármi, ami annyira hatott rád, hogy azt mondtad, hogy te ebben a misztikus világban szeretnél létezni, amikor nem a hétköznapokban vagy?
Én főleg fantasztikumban utazok. Annak szinte minden válfaját szeretem olvasni, nem mindent szeretek írni, de imádom a rémtörténeteket, imádom az urban fantasyt, a modern fantasyt, a skifit, a klasszikus skifit nagyon. Hogy kik azok, akiket szeretek olvasni, vagy hatottak rám, például a Dan Simmonsnak a Hyperionja, ami abszolút egy újkori skifi. Az ő műve olyan, hogy kicsit felforgatta a világomat. Próbálok felnőni majd hozzá mindig, szerintem egész életem folyamán, mert annyira gazdag a prózája, és annyi ötletet zsúfol bele, hogy mikor az ember az utolsó oldalra ér, akkor nem tud más csinálni, csak előre lapoz, és kezdi előről már, mert egyszerűen bekezdésenként van annyi spiritus benne, amiből mások egy egész történetet hoznak ki jó esetben. Ő például nagyon megmozgatott, de szeretek olyan szép irodalmi neveket is, például Orwellt. Ebben a Requiemben van egy kicsit Orwell-i íz is. Uh-huh. Nem is csak az 1984-et, az Állatfarmot is nagyon szeretem. Kurt Vonnegutot a maga, hát fekete humornak szokták mondani, de nagyon érdekes volt nekem Kurt apó, már. Ő úgy ír, hogy imádja az embert, imádja az emberiséget, de közben ilyen félmosóllyal vigyorog rajta, hogy hát ez egy borzalmas egy faj, de hát én ilyennek szeretem. Valahogy én ezt érzem az ő prózáján mindig. Kinget természetesen szoktam olvasni, de én próbálom azt elérni, hogy minden évben valami új írót is befogadjak. Tehát, hogy nyitva maradjon az ajtó, és tudjak fejlődni.
Találsz magadnak egy új szerzőt, akit felfedezhetsz?
Igen, tehát erre kényszerítem magamat, hogy ki az, akitől még nem olvastam, és akkor most behúzom. Például az elmúlt években így került be Cormac McCarthy, akinek a westernjét imádtam, és azt gondolom, hogy az ő western, amúgy is imádom a western, de az ő modern westernjei, vagy akár klasszikusak is hatottak arra, amilyen a paradízói szában a motorosoknak a száját, mert én azt egy kicsit westernre akartam venni. Ezek nem a klasszikus kóbolyok, mert nem lovon ülnek, hanem motoron, de az egész milliót azt próbáltam meghozni belőle. McCarthy-nek a prózája az borzasztóan erős, egy ilyen szikár valami, és közben mégis van szépsége és dísze, de közben meg a világnak a kegyetlensége benne van. Nagyszerű olvasmány szinte mindegyik könyve.
Az jutott eszem, hogy van egy pillanat, vagyis egy jelenet, amikor volt egyszer egy Vadnyugatot nézik moziban a fiatalok, és beszélgetnek róla, és azt írott, hogy Ez a film tulajdonképpen arról szól, hogy a változás szele megérintette őket. Igen.
Én nagyon sokszor láttam életemben, én imádom az olyan filmeket, ami nem az, hogy tele van fordulattal, meg cselekménnyel, mert ha volt egyszer, hogy Van nyugat azért, bár vannak benne, de nem ez a lényege, hanem borzasztó erős hangulata van, de olyan szinten, hogy letaglózza az embert. Ha volt egyszer, hogy Van nyugat azért kerülhetett bele a Requiembe, mert nagyjából ugyanezt történik. Ott a klasszikus Van nyugatnak vége van, megérkezik a vasút, és megérkezik egy modern, az volt az ő Requiemjük, mikor vasutat építettek, és a régi módi tehénpásztorok meg kábolyoknak az ideje lejárt, és a modern üzletembereké jött el, akik elérnek egy pár óra alatt az ország minden sarkába. A Volt egyszer egy Vad nyugat, az egy ugyanolyan Requiem, mint az én könyvem, csak ott a Westernnek az alkonya van benne.
Amikor írsz, és mondtad, hogy ugye három kötet, akkor már készen van, nem? Tehát, hogy teljesen készen van a három kötet. Az íráshoz milyen a vázlatod? Tehát, hogy a karakterek megvannak, látod őket, hogy hogy néznek ki, azért három könyvben áthúzni őket, nyilván elfelejti az ember, hogy mi volt az első részben.
Igen, nem egyszerű, pláne, hogyha az ember tényleg 5 évig dolgozik rajta, és úgy, hogy mellette még van magánélete, meg egyéb más dolga is, azért ezt nehéz fejbe tartani. Úgyhogy én mindig úgy szoktam kezdeni egy történetet, pláne egy ekkorát, hogy nyitok egy Excel-t, és akkor megtervezem a fejezeteket. Külön oldalakon benne vannak a főbb szereplők, és nem is csak annyit csinálok, hogy mi a neve, külső leírás, de ami nekem nagyon fontos, hogy születési év, hónap, nap, mert ott belekerülhetnek olyan bakik, hogy az elején azt írom, hogy 52 éves, a történet végén, vagy akár egy könyvvel később, meg 60-at írok, és azért ezeket nehéz fejbe tartani, és ezt kalkulálni kell előre. Én beszoktam vágni képeket, vagy rajzolom, megrajzolom, vagy valami hollywoodi színésznek az arca. Egy jó karakter színésznek az arca, rajta van minden, a stílusától kezdve, a múltjáig, azok a barázdák rajta, stb. És ha rápillantok, akkor rögtön beugrik, hogy én mit gondoltam erről, mit írtam már korábban, és még annyival meg szoktam fejelni, hogy totál leszétbonyolítsam az írói életemet, hogy a pszichológiájukat is kicsit ki kell dolgozni. Egyrészt van a Myers-Briggs személyiségteszt, amit szoktam használni, ez azt írja le, hogy valaki kifelé vagy befelé forduló karakter, vannak jó tervezők, meg jó improvizáló karakterek, ki az, aki a döntéseit tényekre és adatokra alapozza, ki az, aki benyomásokra és érzésekre. Nagyjából ilyen eloszlásban vagyunk mi mindannyian a Földön, és nekem őket is el kell helyeznem. Plusz, hogy legyen ívük, meg kell terveznem azt a múltjukat, a jelenjüket, meg a jövőket, hogy hová fut ki. Ugye olvasói elvárás, meg írói szándék is, hogy a szereplőim megváltozzanak, és itt azért a főbb szereplőknek változni kell.
A fejlődésről beszélünk.
A fejlődés az mindig relatív, mert lehet fejlődés fölfelé, meg fejlődés lefelé, tehát lehet lecsúszás is, de mindenképp nem maradhatnak ugyanazok, mert akkor az csak kalandregény, meg egy kalandregénynél egy kicsit többet akartam írni. Úgyhogy ki kellett találnom például, hogy a Szemnek van egyfajta apai rajongása a Sándor felé, hiszen nem volt igazi apja, mivel árva volt, és ő ragadta ki abból a mostoha környezetéből, és az ő kapcsolatuk hogy alakul. A Valéria az apjával nőtt fel, akivel aztán a viszonya kicsit viharos lett, és ő Lukréciához került, tehát neki az anyja kiesett a képből, így a Lukrécia lesz az anyja, és vele kell úgy összefonódjon, hogy így a minden szavát, hogy legyen köztük az a szeretlek, gyűlöllek kapcsolata, hogy az anyák meg a lányok között szokott lenni. Úgyhogy ezt mind előre ki kell találni, meg megtervezni, mert ez így elmondva jól hangzik, de ezt jelenetbe kell önteni, tehát legyenek történések mögötte, hogy miért van, hogyan, és ezt hogy fogom ábrázolni. Hát nem könnyű ennyi szereplővel, meg ennyi oldallal.
Nagyon izgalmas, amit mesélsz. Az ember olvassa a könyvedet, és megszerettetsz figurákat, és egyszer csak eltűnnek. Egyrészt mind múlik az, hogy ki az, akinek vesznie kell egy első kötetben, ami egy induló történet, hiszen már érzelmi kötődése van az olvasónak hozzá. Egyrészt, másrészt pedig, hogy milyen a te regényedben a generációk közötti kapcsolat. Mert hogy itt ugye időben is játszunk, tehát nem csak a 80-as, 90-es évek és az ezredforduló táblatában kell gondolkodnunk, hanem ezt elárulhatjuk, nem? Az igen. Emberiség története táblatában.
Az, hogy ki hal meg ki nem, azt néha, ez most furcsa lesz, én se tudom előre. És ez a legjobb, mert akkor nekem is olyan, mintha egy vadidegen történetet olvashatnék. Viszont vannak olyan halálok, ami szükségszerű, például egy mentor nem biztos, hogy végigélheti a történetet, hiszen neki ki kell esni a képből, hogy a tanítványa felnőhessen az ő szintjére, hogy magára maradjon, mert hogyha végig ott van, aki fogja a kezét, akkor nem lesz belőle nagy fiú soha. Uh-huh. Úgyhogy vannak ilyen kötelező elemek, de én szoktam azt csinálni, hogy nem találok ki direkt mindent az utolsó részletig, és ahogy haladok előre a történetbe, akkor pattognak a szikrák, és jönnek még ötletek. És annak szoktam teret adni, mert érzem, hogy na ez most ez a bevillanás, ez nagyszerű, és hú, mekkora ötlet, ez muszáj kidolgoznom, és akkor el tud kanyarodni a történet kicsit másik irányokba, és ez nagyon élvezetes, mert tényleg olyan, mintha magát írná egy idő után. Uh-huh. Generáció közti különbség, hát ez nagyon érdekes, ez is egy olyan, ami nem múltól vagy jövőtől függ, ez amit mindig magunkkal fogunk vinni, bár hová jussunk a történelembe. Szerintem egy kicsit ez is a lényege az emberiségnek, hogy el kell hullani generációknak, és a következőnek meg felnőni ahhoz, hogy A-ból B-be jussunk, mert valamiért így vagyunk kitalálva, tehát az állandóságban nincsen fejlődés, ugye? Szerintem a legnagyobb generációs különbség a Valéri és a Lukrécia között van. Igen. Már csak azért is, mert ott kiesett a kettő közül az anya, és ezen lehet érezni is a szakadékot, és mégis remélem, hogy sikerült úgy megérni, hogy a lánynak legyenek tetsző dolgok a nagyanyjának a világába, és legyenek olyanok, ami megfogja benne, és közben a nagyanyó meg a szlengjéből elcsíp egy-egy darabot, és tetszik neki annak a fiatalos vadsága, és ez egy ilyen gyönyörű kombináció, amit nagyon élvezetes írni, hogyha ekkora diszonancia van a karakterek között.
Más könyveidben is foglalkoztat ez az átfogó szemlélet, tehát hogy nem csak a jelenről gondolkozol, hanem a világváltozásáról, vagy hogy kezdetektől milyenek a társadalmak.
Az idővel szeretek kokettálni, mert az a múló idő egy különleges dolog az ember életében. Az idő bolondjai könyvben például erről szólt, hogy mit jelent ez az ember számára, hogy múlik az ideje. De vannak személyesebb Benyák Zoli könyvek, meg vannak, ami több embert érintő dologgal foglalkoznak, nem annyira a lelki vonatkozásokkal. Az utolsó emberik például olyan volt, hogy minden egyes fejezete más történelmi korban játszódott, és ugyanaz a két szereplő volt újra és újra megszülette különböző korokba, és mindig szembe kerültek egymással, és a kettejüknek a párviadalát vittem végig egy történelmen, és próbáltam azt ábrázolni, hogy ami egyes korban erény volt, és zászlóra tűzték, az a következőben bűnnek számított, és ez mennyire fonák már, hogy most normák szerint éljük az életünket, és azt gondoljuk, hogy mennyire jól csináljuk, de lehet, hogy és mivel gyorsul az egész, már lehet, hogy nem kell egy generációnak eltelni, de hamarosan rákiáltják, hogy micsoda az emberek vagyunk azért, mert ezt is ezt gondoltuk. Szerintem a legtöbb emberben ez van, hogy megszületik, és a gyerekkor, és utána azt szokták mondani, hogy a jövő mindig sötétedik, és a múlt mindig megszépül, mm-hmm. és egyre fényesebb lesz. Ez egy annyira különleges pszichózis, hogy én imádok például erről írni, én szeretem, hogyha a szereplőimnek emlékei vannak, és vissza tud rájuk gondolni.
Vagy nincsenek.
Vagy nincsenek, és meg kell fejteni esetleg. Az ember nem csak, hogy fizikailag nem fejlődik szerintem, nem akarok nagyon pessimista hozzáállást produkálni, de a maga a pszichéje nem nagyon, nem látom benne az evolúciót. Ugyanaz a szegényes, meg olykor nemes, olykor rossz indulatú ősember, aki évmilliókkal ezelőtt volt, szerintem. Mm-hmm. Az, hogy most tudunk már repülni, meg tudunk telefonálni, az egy másik történet. Attól a telefon mögött, meg a repülőben az ember, az nem másabb, mint az ősember, szerintem. Viszont az tény, hogy az ingerek és a világnak a sebessége annyira gyorsul, hogy egyre hamarabb évülnek el a dolgaink, és akár a gondolataink is, amit egyes dolgokról gondoltunk, és ez indukál valamiféle elveszettséget szerintem az emberben.
Elveszettséget?
Uh-huh. Hát kicsúszik a talaj a lába alól, mert nincsenek már stabil pontok, sem morálisan, sem technikailag, semmi, és a végén csak egy lebegés lesz az üres térben, és az ember nem nagyon szeret lebegni, szereti, ha van fogóckodója, mert ez biztonságérzetet ad, és a biztonságérzet szenved itt majd csorbát.
A beszélgetésünk elején is mondtad, és most is, hogy a Benyák Zoli regények, ez olyan, mint hogyha így lehasítanád magadról az írói énedet, és a hétköznapi énedet. Olyan, mint hogyha egy másik tudatállapotban lennél, vagy te más, vagy amikor írsz.
Biztosan. Nekem alapból az a keresztem, hogy én meg ikrek vagyok.
Könnyű.
Ami feltételez egyfajta elmezavart, és az kell is az íráshoz. Hát igen, sok mindennekkel foglalkoznom, van a családi magánéletem, a privát munkám, meg van az írói része a sztorinak. és én szeretek író lenni, mert van egy kis szobám, ahol bezárkózhatok, és akkor megszűnik az a világ, amiből aznapra már elegem lett, és csinálok magamnak egy másikat. És mondom, ezt sokszor úgy csinálom, hogy nem is feltétlenül úgy alakul, ahogy én gondolom, hanem menet közben a világ is változtat akár rajtam. Úgyhogy van benne kettősség. Ez azért jó, az a kettősség, mert ha az ember párbeszédet ír, vagy igaz ilyen szembenállásokat, akkor mind a két oldalban hinnie kell. És majd a Requiem végére talán eljutunk oda, hogy meg tudom mutatni azt, hogy elmúlik egy kor, annak megvan a jó meg a rossz oldal, és hogy jön egy új, annak is megvan a jó meg a rossz oldal, és mind a kettő szereplőt úgy kell megírnom, hogy maximálisan egyetértek a céljaival, az indítékaival, stb. Mert különben biceg sztori.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk.
Én köszönöm.
Benyák Zoltán íróval beszélgettem hatásokról, könyvekről, filmekről, időről és időtlenségről, az új regénye, a Requiem trilógia első kötete kapcsán. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, Olá Andrát hallottátok.